Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
November utolsó csonka hetének kezdetén, hétfőn délután 5 óra 12 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ha ránéztek a honlapunkra, a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára, azon belül is az ajánlóba, akkor már tájékozottak azzal kapcsolatosan, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Egészen pontosan műemlék védelemről, műemlékekről és aktív hölgyekről, a nő szervezettel kapcsolatos legújabb információkról beszélgetünk. Jeles vendég van ma a műsorunkban, Hegedűs Csilla, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, az RMDS nőszervezetének ügyvezető elnöke, akit tisztelettel köszöntök, kezét csókolom.
Szép napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is, és köszönöm a meghívást.
Azt is jeleztem a tisztelt hallgatóknak, hogy élőadásban vagyunk, tehát amint az utóbbi időkben szokásuk volt, ma is nagyon szívesen veszük, ha aktívan bekapcsolódnak a műsorba, a beszélgetésbe. Elérhetőségeink a két telefonszám 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös, és e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro, természetesen, hogy ékezetek nélkül. Tisztelt Hegedűs Csilla, amikor ezt a beszélgetést megbeszéltük, nem is hittük azt, vagy én legalábbis nem hittem azt, hogy ennyire aktualitással bír ez a mai beszélgetés. Tehát kezdjük a legújabb témával, ugyebár új művelődésügyi és nemzeti identitási minisztere van a Dönts Csilla kabinetnek, Valér Daniel Braz úr személyében. Mennyiben ismerik őt, mennyiben lehet azt mondani, hogy új elnevezése is van a minisztériumnak? Én megmondom őszintén, hogy én ezt az nemzeti identitást még nem hallottam.
Ez így van 2016 óta, tehát 2016 decemberre óta, amikor megalakult az új kormány, tehát ebben semmi újdonság nincs. A miniszter úr az eddig nagyot nem alakított a kultúra területén, ugye szenátor és hát matematikus, a Gyulafehérvári Egyetem rektora, de hogy mondjam, nem azzal van a baj, hogy matematikus, sőt előfordulhat, hogy egy kis logikát fog bevinni a kulturális minisztérium az utóbbi két évben abszolút nem létező tevékenységébe. Tehát az, ami most ott zajlik, az egyszerűen egy reménytelen eset, de hát a centenárium évében sem domborítottak semmit, és reméljük, hogy az ő munkája által valami fog változni, bár erősen kétlem, mert azt kell látnunk, hogy ez a kormány minden pénzt levágott, ami a kultúrával kapcsolatos, és nem tudom, hogy ezt valamilyen szinten fogják-e korrigálni. Tény az, hogy ez a beígért 1 milliárd euró, ez csak ígéretek szintjén van, most kezdik el talán tervezni annak az elköltését, tehát ez se valósult meg a centenárium évében.
Hát bizalmatlan, egyszerű indítvány egészen pontosan, és benyújtódott a volt művelődésügyi miniszter személy ellen, akit aztán tényleg ért mindenféle bírálat minden oldalról, azzal kapcsolatosan semmit nem tett a centenárium méltó megünneplésére. Nos, ez a fiatal ember, mert fiatal emberről van szó, legalábbis itt a képe szerint.
Hát az azért már nem egy tejfölös szájú, de mondjuk igen, az elmúlt időszak kulturális minisztereinél talán fiatalabb valamennyivel, igen.
Jelen pillanatban ma és holnap Brüsszelben tartózkodik, annak a szakbizottságnak a tanügyi, ifjúsági, sport és kulturális bizottságnak az ülésén, amelynek az Európai Uniós biztosa maga Navracsics Tibor politikus, akivel önök a közelmúltban találkoztak, ugyebár az Európai Néppárt kongresszusa kapcsán Helsinki-ben, ha jól tudom, és igen, egyeztettek is vele. Na már most akkor mennyiben van lehetőség arra, hogy az ott egyeztetett témák esetleg meghallgatásra jussanak a miniszter úr személye által?
Navracsics Tiborral, amióta ő Európai Uniós biztos, kiváló munka kapcsolatban vagyunk. Ugye a biztos úr ezelőtt 2 évvel járt először Erdélyben, meglátogatta Boncidei Bánfi kastélyt is, sőt egy Európa egyik legkiemelkedő projektjének nevezte. Az örökségünk őrei programnak ő az európai fővédnöke, és hát ugye az idén ott volt velünk Vásárhelyen a meghívásunkra, és ott egyeztetett az akkori román tanügyminiszterrel, mert hogy ugye a román kormány az elmúlt 2 évben 70 minisztert fogyasztott el, tehát már kár is megjegyezni a nevüket, mert holnapra már úgyis más van. A lényeg, hogy ott egyeztetett Kelemen Honor, illetve Navracsics Tibor a román tanügyminiszterrel, és hát ennek nyomán is született meg a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola újjáalakításának a döntése. Tehát Tibor egy nagyon komoly támogatója a mi erdélyi magyar ügyeinknek. Ugye Helsinkiben azt kértük tőle, látván, hogy a román hatalom azért elszántan packázik a magyar tanügyi intézményeinkkel, ugye egy hetes a hír, hogy Nagyvárad polgármestere nem hagyta jóvá az újabb magyar iskola létrehozását. Tehát arra kértük, hogy ellenőrizze azt le, hogy mennyire tartják be az oktatás terén a kisebbségi jogokat, konkrétan az anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogainkat, és ő meg is ígérte, hogy létrehoz egy ellenőrző bizottságot, aki természetesen úgy Erdélyben, mint szerte Európában az őshonos nemzeti kisebbségeknek az oktatáshoz, anyanyelvű oktatáshoz való jogát fogja ellenőrizni, illetve annak betartását. Most ez is fontos, mert a kisebbségi polgári kezdeményezésünk, amire ugye sikerült Európa szerte 1.300.000 aláírást összegyűjtenünk, abban ez az egyik legfontosabb kitétel, hogy biztosítsa Európa a mi anyanyelvön való oktatáshoz való jogunkat. Tehát, hogy azt mondjam, a kulturális miniszter természetesen ígéreteket tehet Brüsszelben, csak mi azért elég óvatosan duhajkodunk, és akkor hisztük el, amikor megtörténnek. De még egyszer, mi főleg oktatási kérdésekben egyeztetünk Navracsics Tiborral Helsinkiben.
Zárjunk ki egy pletyka lehetőséget. Ahhoz nincs semmi köze az európai biztos úrnak, Navracsics Tibornak, hogy aztán az a tanügyminiszter úr, akivel itt Marosvásárhelyen lezajlott az egyeztetés, és hát pozitív oldala a tevékenységének az, hogy újra elindulhatott a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumban az oktatás, a lemondásához, az utólagos lemondásához nincs semmi köze az európai biztos úrnak.
Nem, én az európai biztos úr gondolom, hogy nem mondotta le, de mondjuk ezt őtőle kellene megkérdezni. Ha visszaemlékszünk, akkor egy nagyon furcsa intézkedés nyomán kellett a tanügyminiszternek lemondania, amikor eldöntötte, hogy az 1-4 osztályos gyerekeket román nyelvet, gyerekek román nyelvű oktatását, azt román anyanyelvű tanárok kell végezzék. És akkora volt a felháborodása a magyar közösségnek, hogy Kelemen Honor szövetségi elnök kérte a lemondását, és ez meg is történt.
Ha már felháborodást említett, és szót ejtett a tanügyi intézményekről is, akkor itt van a hétvégi keserű szájízet okozó legfelsőbb bírósági döntés, amely a visszaállamosítás mellett kardoskodott, és azt végképpen végső ítéletben mondta ki. Természetesen, hogy a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumról van szó. Az a kérdésem, mert hogy több esetben is ilyen jellegű döntés született. Ugyebár ott van a Székely Mikó kollégium, ott van Kolozsváron a Mariánum épületének a kérdése, Gyulafehérváron a Római Katolikus Gimnáziumnak a kérdése, és ha már Nagyváradról említést tett, akkor ott van a Szacsvai Imre iskola kérdése is. Tisztelt Hegedűs Csilla, ezek az épületek, amelyekről immáron most már törvényszékileg is szó volt, ezek műemléképületek?
Van közöttük olyan, amelyik műemléképület, és van közöttük olyan, amelyik nem. De a baj nem ott van, hogy műemlék vagy nem műemléképület, hanem a baj ott van, hogy a román állam egyszerűen nem tartja be a saját törvényeit, hiszen mindenik épület, amelyet visszaszolgáltattak a magyar közösségnek, azt törvényes alapon szolgáltatták vissza, és óriási felháborodást keltett a teljes magyar közösségben, nem csak a református egyház köreiben, ez a Széchenyi Mikó kollégiumnak a visszaállamosítása. Tehát azt kell mondanom, hogy kétszer lopták el tőlünk ezt a kollégiumot, először a kommunisták, és most másodszor a román állam. Van egy Transylvania Now, Erdély Ma, angolul működő honlap, amire írtam is egy cikket ezzel kapcsolatban. Voltak felháborodások, hogy miért fogalmaz ilyen erősen az ember. Én azt hiszem, hogy eljött az ideje az erős fogalmazásnak, eljött az ideje annak, hogy végre valaki felhívja a figyelmet európai szinten azokra a jogtiprásokra, amelyekkel az erdélyi magyar közösség szembesül. Tehát én azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és mindenkinek kell tudnia arról, hogy mi történik Romániában.
Én csak azért emelném ki azt, hogyha műemléképületekről van szó, mert talán ezek az épületek különleges státusszal rendelkeznek, vagy ki kellene rendelkezzenek. Na most így dobigálni, hogy hol visszaadom, hol aztán visszaveszem, ez... Az állagának biztos nem teszi.
A román törvényhozást egészen biztosan nem érdekli ez a kérdéskör. Őt az érdekli, hogy amit egyszer lehet, azt visszacsináljon a visszaszolgáltatásból. Látjuk ugye a bátyányom sorsát. Látjuk azt a Bánfi erdő kérdését, amikor a jogosan visszaszolgáltatott tulajdonokat újra visszavették, és DNA-s és egyéb ügyekkel rémítik meg az embereket. Ugyanúgy, ahogy a DNA foglalkozott a Marosvásárhelyi iskola létrehozásával is, holott aztán ott egészen biztosan senki nem tett zsebre egy fityinget sem, tehát nem értjük, hogy itt hol volt a korrupció. Tehát azt kell mondanom, hogy minden eszközt megragad, egyesek azért, hogy az erdélyi magyar kisebbség jogait csorbítsák, és itt azt kell csinálnunk, ugye a református egyház is kijelentette, hogy a Strasbourg-i bírósághoz fordul jogorvoslatért, és ugyanezt kell tennünk minden egyes ügyben, európai fórumokhoz kell fordulnunk, és mindenkivel, aki egyszer él és mozog, kell tudatnunk azt, hogy mi zajlik ebben az országban.
Mert hogy nagyon nagy az aggodalom azzal kapcsolatosan, hogy itt nem állt meg ez a visszaállamosítási folyamat, és nagyon nehéz lesz kivédeni. Nos, egyéb iránt, ha már a restitúciókról esett szó, és most a centenárium megünneplésének dátumnak közeledtével sok minden került terítékre, túlzások is, megalapozott sérelmek, amik abban a bizonyos gyulafehérvári nyilatkozatban szerepelnek, és itt elsősorban azt hiszem, hogy a bennünket érintő pontok, fejezetek a legvitatottabbak. No de hát, van állítólag egy olyan fejezete, amiben, vagy pontosabban az akkor a döntést kierőszakolók és a nagygyűlésen résztvevők elhatározták, hogy az erdélyi javakért aranyban fizettek. Volt erre állítólag kezdeményezés, aztán, hogy megtörtént-e vagy sem, ezt nem igazán tudom. És a visszaszolgáltatási folyamatokban ezt is felhozzák a bíróságok, és a bíróságon az iratcsomókat felvetők, hogy hát minek adjuk vissza ezeket a javakat, hogyha egyszer már fizettünk értük. Van erre erről tudomása?
Én szerintem ez egyáltalán nem így van. A Széchenyi Mikó kollégiumot például államosították, a református egyháztól vették el 1947-ben, ha nem csalódom, és félreértés ne essék, senki nem fizetett érte egy fityinget sem. De arról is beszélhetek, hogy a Bánfiak kastélyát Boncidán elvették, egy fittinget nem fizettek a Bánfi családnak, és Bánfi Miklós, a nagyúr, az egy fűtetlen szobában kapott tüdőgyulladást, és meghalni ment el Magyarországra, de elmondhatom az én saját családi tragédiámat is, amikor az történt, hogy a Kós Károly által tervezett sztánai családi házat, azt a román állam úgy vette el a nagymamámtól, hogy nagyapámat elhurcolták ugye a Duna csatornához, mint akkor nagyon sok erdély magyar értelmiségét, és megmondták a nagyanyámnak, aki akkor éppen két hete szülte meg a legfiatalabb nagybátyámat, hogyha viszont akarja látni a férjét, akkor adományozza ezt az épületet az akkori Bábes egyetemnek. Tehát ezért nem emlékszem, hogy a családom, vagy a református egyház, vagy bárki egy fityindet is kapott volna. Akkor is a hatalom bekeményített, ugyanúgy, ahogy most is bekeményít a hatalom. Semmi különbség.
Mennyiben lát esélyt arra, hogy ennek a folyamatnak a további esetleges kiszemelt áldozatait, mert hogy a háttérben suttogás szinten egyelőre, és nem akar senki senkinek ötleteket adni. A római katolikus, a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium épületével kapcsolatos visszaszolgáltatási folyamatot is újra akarják indítani, és nagyon több irányból is vannak kezdeményezések erre.
Minden visszaszolgáltatást újra akarnak indítani, nem csak egyet vagy kettőt. Tehát a kérdés az az, hogy kivel kezdik. Ezért mondom azt, hogy nekünk az a dolgunk, hogy minden európai fórumon felhívjuk erre a figyelmet. És ezt csináljuk. Ezt csináljuk, és addig fogjuk csinálni, amíg igazság nem lesz. Tehát azt kell mondanom, hogy Románia tökéletesen eladja magáról azt az imidzset az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben, hogy ők kisebbségbarátok, hogy mindenki rendben van. A mi feladatunk pedig az, hogy a magyar képviselettel közösen elmondjuk, hogy ez nem igaz. Ezt várjuk el a mi ottani képviselőinktől.
Bejelentkezett Mayer úr, szíves engedelmével akkor kapcsoljuk be. Üdvözlőjük Mayer úr!
Kedvi csókolom, jelzítő!
Jó napot kívánok!
Na hát én nagyon örvendek, hogy még egyszer hallhatom.
Köszönöm,
egyetlen a hőgynek a hangját, de annak azért nagyon bosszankodom, hogy semmi jót nem tudok mondani. Én tényleg nagyon, de nagyon aggódom. Nagyon jól tudom, tetszett mesélni az előbb, én nagyon jól tudom, hogy 52-ben, amikor tőlünk elvettek mindent. Kognitáját, kocsmát, üzletet, fodrászatot, mindent. Kikulánkoztam, így tovább, jó. Na, akkor tetszett, Kis Csaba úr említett, az aranyolé aranyat adtak. Hát nem igaz, mert csak hazugáltak, és mindig Mihály királyt Isten nyugtassa, azzal vádolták, hogy egy szerelvény, vonat aranyat vitt el Romániába, és azt mondják, hogy persze, elvitt az egész aranyat, kifizettünk mindent. Tehát ezek egy olyan aberrációk, egy olyan hülye, mit tudom is én felfogások, hogy az nem igaz.
Kérdés?
Kérem szépen?
Kérdés?
A kérdés az, hogy remélhetjük-e azt, hogy még például a Mikrokollégium itt Brassóban, ott van a Nyelvárban, rengeteg ilyen épület van, amit gyerekkorom óta emlékszem. Úgy néznek ki, hogy sajnálatos. Na én azt szeretném megkérdezni, de biztos nem fognak tudni biztatni, mert én sem bízok, hogy megérjük-e, önök lehet, hogy igen, de én már nem hiszem, hogy megérem azt, hogy a román nemzet betartsa a megígért szavát. Bocsánat, ez egy kicsit durvaság volt. Kezdjük csókolom, tisztelte, nagyon
jó. Szép estét, öné a szó, aztán már rátérünk arra a bíztató kezdeményezésre, amely talán a műemléképületeken is tud segíteni, de öné a szó, kedves Hegedűs Csilla.
Én gondolom, hogy el fogunk oda jutni, hogy a műemléképületeink fel lesznek újítva. De ezt nem román állami támogatásból fogjuk elérni, hanem az Európai Uniós támogatásokból. Tehát, hogyha körülnézünk Erdélyben, akkor például csak Kolozs megyében az elmúlt 10 évben költött az Európai Unió 30 millió eurót a magyar műemlékek felújítására. És nekünk ezt a fajta munkát kell végeznünk. Hasonlóan nézett ki Maros megyében, hasonlóan nézett ki a Székelyföldön. Tehát nekünk ez az utunk. Oda kell figyeljünk az EU-s támogatásokra, oda kell figyeljünk a mezőgazdasági támogatásokra, oda kell figyeljünk az infrastruktúrális támogatásokra, de oda kell figyeljünk az ifjúságnak, és még egyszer a műemléképületeinknek szóló támogatásokra. Hála jó Istennek, itt az egyházak is pályáznak, önkormányzatok is pályáznak, ugye a Székely Nemzeti Múzeumot is fel fogják újítani. Ez a mi lehetőségünk. Nyilván amennyiben újra lehetőség lesz rá, akkor számítunk a Román Kulturális Minisztérium támogatására, és ugye szeretném azt elmondani, hogy 2012-ben például, amikor Kelemen Hunor volt a miniszter, akkor évi 14 millió eurót költöttek a műemlékek felújítására. Tavaly 1 millió eurónál kevesebben. Tehát ez a nép, ez az ország, ez a kormány, azt kell mondanom, mert nem a nép és nem az ország a hibás, ez a kormány. Ez egyszerűen nem tiszteli a saját épített örökségét sem. Hát még a vele egy hazában élő nemzeti kisebbségek.
Ismét hallgató van a vonalba jelzi Nemes Attila kollégám. Haló!
Haló, jó estét kívánok, János estét, vagyok. János. Üdvözlöm Hegedűs Csilla asszonyt és kis Szabó urat. Nagyon örvendek, hogy az előbb úgy tetszett fogalmazni, hogy egy blogba keményen tetszett fogalmazni angol nyelven. Ezt már 90-ben kellett, tehát 90-től kellett volna így folytatni. Nem kellett volna Tőkés urat félretenni, Tőkés püspök urat félretenni azért, mert keményebb volt, mint azok, akik visszautasították az autonómiát, és ennek isszuk a levét. Ha akkor nem állítják félre Tőkés püspök urat, és nem utasítják vissza az autonómiát, egészen másként lennék. Na most kérdem én, ezek a tanácsadók, aki könyvelőből lett, hogy is hívják, környezetvédő, meg a másik, örvendenek ennek, ahogy van mostan? Megkapták a júdáspénzt? Jól érzik magukat? Én hiszek benne, hogy ez változás lesz, a történelem kereken nagyon fel van gyorsulva, és van egy közmondás, amelyik azt mondja, a Murphy törvénye, hogy ki mitől fél, attól nem fog megszabadulni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, ez az ön véleménye. Parancsoljon.
Igen, tehát el kell mondanom azt, hogy ha csak másról nem beszélünk, akkor arról, hogy tavaly előtt és azelőtt, de sok-sok éve az RMDS angol nyelven is nem csak hogy kiáll, hanem árnyékjelentést készít például az európai fórumok fele az országjelentéssel kapcsolatban, ami a kisebbségi jogaink érvényesítését jelenti. Ezt azért tudom, mert a tavalyi például én állítottam össze. Tehát az azért nem igaz, sőt, nagyon nem igaz. A 90-es évek legelejétől az RMDS kiáll azért, hogy, és nem csak hogy kiáll, hanem harcol azért, hogy a kisebbségi jogaink tiszteletben legyenek tartva. Románia nagyon sok mindent megígért a 2007-es csatlakozásig, nagyon sok minden változott is pozitív irányba, hiszen nagyon sok épületünket visszaadtak, nagyon sok befektetés történt, viszont miután belépett az Európai Unióba, úgy érezte, hogy ezekkel nem kell foglalkoznia.
Kopenhágai dilemma.
Igen, és azért csak azt mondanám, hogy Tőkés Püspök úr, aki ugye politizál, immáron azt hiszem, hogy harmadik mandátumát tölti az Európai Parlamentben, és nem hallottam, hogy felszólalt volna például Horváth Anna ügyében, akit vegzálnak 2 éve, de azt sem hallottam, hogy felszólalt volna a Székely Mikó kollégium ügyében. Tehát itt nagyon komoly munkára van szükség, és én nagyon remélem, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk.
Igen, újra hallgató van a vonalban. Haló!
Jó estét kívánok!
Ez egy csokkolom, Renáté.
Igen, az örök elégedetlen, ami történik itten a tanügyje, hát erről nem lehet már beszélni. Ami történik már az egész tanügybe, az ott van, hogy ezek a 40%-os analfabéták, ezeknek nem szükségiskola, ugye? És akkor azt gondolják, hogy hát akkor miért ne legyen a másoknak iskola? Hát kérem, ezt kell valahogy elintézni, vagy hogy is mondjam azt, hogy hát igenis tanuljanak meg azért, hogy ne legyen analfabéta ez az ország, hanem legyen egy olyan, amely tud haladni a kurral. Csak ezt szeretném.
Keményen mondani. Fogalmazott, mint mindig, de ez is az ön véleménye.
Igen.
De amúgy teljesen. Én köszönöm szépen, hogy tetszett telefonálni.
Igen.
És azt kell mondanom, hogy nagyon egyetértek azzal, hogy az oktatási rendszerünk nagyon komoly reformra szorul. És elmondom azt is, hogy miért gyakorló édesanyaként. Az én lányom reggel 7-től délután 3-ig járt iskolába. Ez egy 8 órás munkaprogram. És gondolom, hogy hasonlóan van, vagy hasonló a helyzetben van minden más erdélyi magyar szülő. Tehát ez egy őrület. A gyerekeknek nincs idejük gyereknek lenni, a gyerekeknek nincs idejük olvasni, pedig szeretnének. A gyerekeknek nincs idejük bármi mással foglalkozni, csak iskolába járnak és otthon tanulnak. Na most, ezek a rossz hírek, és ezen kell változtatni. Viszont vannak jó hírek is, amit azért szeretnék elmondani. Kovács Irénke államtitkárnak is köszönhetően, és azoknak a pedagógusoknak, akik az egész nyarukat erre ráadozták, az RMDSZ támogatásával, anyagi támogatásával megszületett 82 új magyar tankönyv. Egyeseket fordítottak román nyelvről, mások új tankönyvbe, tehát ezek folyamatosan kerülnek a iskolás gyerekekhez, az iskolás fiatalokhoz, és én nagyon remélem, hogy a hallgatónk, aki nagyon keményen fogalmazott, és jól tette, ideje van a kemény fogalmazásnak, legalább ebből a szempontból egy picit elégedettebb lesz. Nem tudom, hogy ki mer hozzányúlni majd miniszterként a román tanügyi rendszerhez, de nagyon itt volna a helye annak, hogy egy gyermekközpontú és hogy is mondjam, nem bemagolt tudásközpontú, hanem egy hasznosítható tudásközpontú oktatásunk legyen.
Ekaterina Andronescu asszony, aki már a negyedik alkalommal foglalt el a tanügyi minisztériumi széket. Nem lát benne esélyt erre, kedves Hegedűs Csilla?
Én nem Ekaterina Andronescu miniszter asszonyban látok, vagy nem látok, hanem ebben a teljesen bizonytalan kormányban nem látom azt az energiát, hogy egy ilyen nagyon komoly tanügyi reformot végigvigyen. Tehát itt ember legyen a talpán az, aki ezt végigcsinálja, úgy, ahogy például Cseke Attila akkor, amikor miniszter volt, nagyon komoly decentralizációs döntéseket hozott meg. Na most itt is kellene valaki már egyszer a kezébe vegye a dolgokat, és ez csak a tanügyminiszter, de a teljes kormány támogatásával csinálhatja meg. De ha megnézzük most a kormány, ez 5 percenként visszatáncol a különböző döntéseitől. Tehát egyszer azt mondja, hogy megemeli az alap a minimálbért, utána visszatáncol, hogy nem emeli meg. Na most ettől a teljes ország rosszul van ettől a hozzáállástól. Rosszul van az alkalmazott, aki abban bízott, hogy meg fogják növelni a fizetését, és rosszul van a munkaadó, hiszen az viszont nem tudja tervezni a következő 2 hónapját, tehát ő magyarul egy hét múlva mennyi fizetést kell kifizessen az alkalmazottnak, mert a kormány hol így dönt, hol úgy dönt. Tehát a teljes komolytalanság és a teljes fejlesztés jellemzi őket.
Érkezett közben 2 SMS, Péter nevű hallgatónk írja. Az 1918-as egyezményt, ha nem tartják be Romániában, akkor segítséget kell kérni a nagyhatalmaktól, akik ott voltak a szerződés aláírásánál, írja Péter. Na most európai vagy nagyhatalmak segítsége. Ugyebár 1956-ban is mindenki azt remélte, hogy a nagyhatalmak segítenek, aztán lett belőle, ami lett. Lehet-e valamit?
Én azt hiszem, hogy ezt lefordítanám a mai Európa nyelvére. Tehát én azt hiszem, hogy nekünk az a feladatunk, és ez az, amit én például próbálok csinálni, hogy olyan partnereket keressünk Európa szerte, akik el tudják mozdítani ezt a nagyon rossz csapást, amin ma Románia halad. Tehát nagyon fontos az, hogy miközben elítéljük a, mit tudom én, milyen törvénymódosítást az Európai Parlamentben, ugyanakkor beszéljünk a titkos protokollumok esetéről is, amiről nem beszél ez a híres neves dokumentum. Beszéljünk arról is, amikor lehallgatnak mindenkit, anélkül, hogy törvényes alapjuk lenne rá, vagy beszéljünk például Mezei János polgármester úr esetéről, akit vizsgálati fogságban tartottak, akit utána kirúgtak a polgármesteri hivatalból, ahhoz, hogy utána felmentsék és kiderüljön, hogy ártatlan. Tehát valaki kell beszéljen ezekről a túlkapásokról. Kell beszéljen természetesen a legfontosabb az erdély magyar kisebbség jogairól, közösségi jogairól. Na most ez a dolgunk, hogy erről addig beszéljünk, ha úgy tetszik, addig csináljunk cirkuszt bármilyen európai intézményben, bármilyen európai partnerrel, amíg végre valaki komolyan veszi ezt a kérdést, és végre valaki beszól Romániának.
Na most akkor kérdem én öntől, ha már Helsinkiről szót ejtettünk. Ott alkalmuk volt ugyebár tárgyalni az Európai Néppártot alkotó fontosabb politikai erők képviselőivel. Igen. Az új Európai Bizottság vezetősége, és maga Manfred Weber erre alkalmas lenne?
Igen. Tehát Manfred Weberrel hosszasan tárgyalt az MDS elnöke, és az MDS ügyvezető elnöke. Manfred Weber megértette, hogy miről szól a kisebbségi polgári kezdeményezés, és ha ő lesz, és reményeink szerint ő lesz az Európai Bizottság elnöke, akkor nagyon reménykedünk abban, hogy nem lesz a kerékkötője ennek a kezdeményezésnek, mint most ez a Franz Timmermans, a szocialista alelnök. Tehát azt kell tudni, hogy sem Juncker, aki ugye összetéveszti azt, hogy kémét ünnepel 2018-ban, két borgőzös hangulat között, sem más.
Isiásza van, kedves Hegedűs Csilla, szegény beteg, és nem a borgőz, hanem az isiász miatt, a fájdalom miatt nyilatkozik úgy,
igen,
ahogy.
Igen, és pofoszkodik, és minden egyedet csinál. És megengedi azt, hogy olyan hangnemben tárgyalják a Sargentini jelentést az Európai Parlamentben, amilyen hangnemben tárgyalták. Tehát ez az ember megengedi azt, hogy Európa kettős mércével mérjen. Tehát úgy viselkednek velünk kelet-európaiakkal, mint hogyha mi volnánk a rossz gyerek az iskolapadban, akit meg kell taslíznia a nyugat-európai országoknak. Én pedig azt mondom, mi pedig azt mondjuk, hogy mi ugyanannyira Európai Uniós tagállam vagyunk, mint Magyarország, és mint bármelyik más kelet-európai ország, és elvárjuk azt, hogy a mi értékeinket tiszteljék, elvárjuk, hogy a mi értékítéletünket tiszteljék, és ne játsza velünk senki a nagy testvért. Na most éppen ezért nagyon érdekes helyzetben vagyunk. Ugye látjuk azt, hogy Európának változnia kell, Európa változni fog. És éppen ezért mérlegeljünk. Látjuk azt, hogy az Európai Uniótól nagyon sok támogatás érkezett Erdélybe. Olyan támogatások, amik a román államtól 100 év alatt nem jöttek, és a következő 100 év alatt nem fognak. Tehát ez az Európai Uniós tagságunknak a nagyon jó velejárója. Ugyanakkor látjuk a másik oldalát, amikor az Európai Parlament, az Európai Bizottság alapvető dolgokat nem tud kezelni, úgy, mint a kisebbségi jogok, úgy, mint a bevándorlás kérdése, és még nagyon sok minden van. És akkor nekünk az a dolgunk, hogy jövőre, amikor európai parlamenti választások lesznek, akkor nagyon jól fontoljuk meg, hogy kit küldünk, és hány embert küldünk az Európai Parlamentbe azért, hogy a mi jogainkért tudjon használni.
Segítségét fogom kérni a továbbiakban, mert én megmondom őszintén, hogy nem egészen értem azt, amit Lajos nevű hallgatónk SMS-ben kifejt. Hát, ha ketten tiszta vizet tudunk kötni, én felolvasom teljes egészében azt, amit a tisztelt hallgató írt. Tehát Lajos azt írja, ha már kultúra, RTV 1, magyar adás, minden hétfőn az adás végén mutatják többek közt, magyar adás az RTV 2-n, csütörtökön és pénteken 13.40 és 15.40 óra között. Hónapok óta ez nem igaz. Hogy is van ez, kérdi Lajos, hogy mit mutatnak az adások végén a magyar adásokban, a Román Televízió, közszolgálati televízió magyar adásainak végén, én megmondom őszintén, hogy nem tudom.
Én sem tudom. Úgyhogy, hogyha Lajos hallgatónk megírná, hogy mire gondol, akkor nagyon hálásak lenni.
Visszatér egy másik gondolattal, bocsánat, ez egy másik Lajos nevű hallgatónk. Igen. Azt írja, hogy jól fogalmaz Hegedűs asszony, hogy kemény munkára van szükségünk jogaink védelméért. És valóban látható most már a munka az RMDS részéről is. De sajnos volt olyan korszak, amikor a volt képviselők és politikájuk nem, hogy ne sértsük meg, az volt, hogy ne sértsük meg a románokat, és akkor, mert akkor nem érvényesülünk. Az érvényesülésnek pedig többféle értelmezése is volt, akkor sajnos, írja Lajos.
Én azt hiszem, hogy az RMDS az első perctől kezdve pontosan látta azt, hogy az európai közvéleményhez kell fordulni. Nyilván, hogy azért ez egy picit kétélű dolog, tehát ha mi azt akarjuk, hogy minket, a mi jogainkat, a mi kultúránkat tiszteljék, akkor mi nekünk is tisztelnünk kell a mások kultúráját. És ez így is van rendben. Erdélyben együtt élünk. Az a célunk, hogy Erdélyt közösen építsük. Csak itt azzal van a baj, amikor különböző törvényszéki és egyéb döntésekkel, amik nem a parlamentben születnek meg, figyelem, tehát nem az általunk választott képviselők döntik el, hogy mi az, amit visszaszolgáltatnak, és mi az, amit nem, hanem valamilyen obskurus módon odaállított emberek, és ez a bajom van, vagy ez a bajunk van, hogy itt csak az európai közvéleményre támaszkodhatunk azért, hogy ezeknek gátat szabjunk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a napra kész műsort hallgatják, 17 óra 48 perckor is vendégünk ma a műsorban Hegedűs Csilla, műemlék, védelmi szakember, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, és most jön a csattanó, mert ezt sem hagyhatom ki, az RMDSZ nőszervezetének ügyvezető elnöke. Tisztelt Hegedűs Csilla, tegnap egy nagyon jelentős nemzetközi világnap volt, ugyebár a nők elleni erőszak megfékezésének a világnapja. Önök nem várták meg ezt a világnapot, hanem jelen pillanatban is zajlik az a Slam Poetry előadás sorozat, amelyben éppen erre a jelenségre akarják felhívni a figyelmüket. Jó néhány városban már túl vannak az előadáson, jó néhány városban ezen túl fogják bemutatni. Betonpárnák Slam Poetryvel az erőszak ellen című előadásról van szó, és egyúttal ezzel párhuzamosan a nők aktív szerepének a vállalása érdekében is képzés sorozat zajlik. Röviden kérnék akkor összegzést, hogy is állunk ezzel a két kérdéssel, és az előadással, illetve a képzés sorozatnak az eredményeivel.
Tehát Maros megyében ugye nem kell elmondanom azt, hogy a nők elleni erőszak elleni mozgalomnak ugye pontosan egy Maros megyei zászlóvivője van, Csép Éva Andrea parlamenti képviselő személyében. Tehát ő két hete volt parlamenti képviselő, amikor kidolgozta azt a munkatervet, ami szerint mai napig dolgozik a nőszervezet, és elmondta, hogy törvénymódosításra van szükség, ami megtörtént, és ma már súlyosabb büntetés éri azokat, akik bántalmazzák a nőket, illetve bevezettette a sürgősségi távolzási rendeletet. Emellett kb. 6000 kisiskoláshoz jutottunk el tájékoztató körútunkkal, számos eseményt szerveztünk, és most a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja környékén szervezünk tehát 10 városban Slam Poetry estet, pontosan a fiatalok megszólítása érdekében, hiszen az a célunk, hogy mindenki számára legyen tiszta, hogy a nők elleni erőszak nem magánügy, és azt, hogy mindannyian tudunk, és kell tegyünk ellene. Ami a képzéseinket illeti, hát ez egy csodálatos történet, nagyon büszke vagyok arra, összesen körülbelül 300 nőt képeztünk az idén, ebből 100 nagyon fiatal, tehát 17 és 34 év közötti korosztály, akiket 3 helyszínen, egyet a Székelyföldön, egyet Közép-Erdélyben, egyet Pártiumban képeztünk, és akiknek a legjobb projektjeit támogatni is fogja a nőszervezet, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy a fiatal generáció saját maga találja ki azt, hogy mire van szüksége, és én úgy érzem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy támogassuk őket ebben. Nagyon felnőtt, nagyon közösségorientált projektek születtek. Magyar iskolában járatni buzdítják a vegyes házasságban élő szülők gyerekeit, de környezetvédő projektek születtek, és különböző más zseniálisabb ötletek, úgyhogy nagy örömmel támogatjuk őket, illetve még 200 nőt képeztünk rendezvényszervezés, nyilvános beszéd, nyilvános megjelenés témakörben, ugyancsak szerte Erdélyből, hiszen az a célunk, hogy minél több nő vállaljon aktív feladatot a döntéshozatalban, a politikában, és azt szeretnénk, hogyha mi ebben képzésekkel, illetve bármilyen más módon támogatni tudnánk őket.
Engedje meg egy kényes kérdést. Ugye már az Ilahi Kongresszus egy bizonyos kvótarendszert határozott, döntött el, ami a hölgyeknek a politikában való részvételével kapcsolatos, és ha ezeket a képzéseket nem tartják meg, és nincs sikere, akkor teljesíthetetlen az a kvótarendszer. Februárban ismét kongresszus lesz. Téma-e lesz-e kérdés, vagy téma lesz-e azon a februári kongresszuson a női kvóta kérdése és az előrejelzett százaléknak a megvalósulása?
Én azt látom, hogy nagyon pozitív lépéseket tett. Ugye ezelőtt két nappal vagy hárommal volt például Zilahon az új küldőgyűlés megválasztása, ahol 36 új nő került be a megyei döntéshozatalba. Tehát mi pontosan azért szerveztük ezeket a képzéseket, mert azt szeretnénk, ha a nők bátorságot kapnának, ha a nők éreznék, hogy szükség van rájuk a politikában, szükség van rájuk a közéletben, és én bízom abban, mert eddig más visszajelzés nem érkezett hozzánk, hogy minden más megyei szervezetben, amikor sor kerül a tisztítása, akkor ugyanezt a kvótát be fogják tartani, azaz 15%-nyi új nő kerül be a döntéshozatalba.
Hallgató váratozik 3-4 perce, külön elnézést kérem, nem vettem észre, hogy Nemes Attila kollégám jelzi. Engedje meg, hogy végszóként is nagyon röviden még bekapcsoljuk. Halló!
Halló!
Jó estét kívánok!
És ebben úr, és a jegyed is illó. Hát annyit akarok, csak megtalálok, hogy üdvözlöm, nagyon jól mondta az előbb a szerkesztő úr is, jegyed is illó, és csak kormán már valami csapályat kellene cserélni, mert mikor volt kormán bennem világban. Egy rövid vagyok, de szoktam mondani, hogy Kisaba úr már elúszak, hogy ma a rövid. Miért az USA tanított út velem, mikor igazol? Jött, lejkerült, ott volt, utána prefektusségból bement, hadügyminisztert akartak csinálni belőle, ez katona se volt. Most Marosvásárhelyet nézették oda, akkor úgy jár meg Marosvásárhelyet, mint Antal Árpádot hallom a gyagási lehelyet, hogy korrupció, megint Antal Árpád, persze.
Na most mit akar a prefektus úrral kapcsolatosan kérdezni?
Hát csak az, hogy körbejár, eljön Marosfőrőbe, Bukarestbe, visszavásárhelyet, akkor nincs mit várni az ilyenektől.
Köszönjük szépen, megértettük, jó estét kívánok. Hát ezzel kapcsolatosan szó volt már többek között ebben a műsorban is. Nem az RMDS dönti el, hanem a kormány nevezte ki. Van pozitív és negatív oldala is. Én jobbára azt hallottam, hogy nagyon jól lehet tárgyalni az új prefektus úrral, még akkor is, hogyha körbejárta az erdélyi vidékeket. Én azt hiszem, hogy ebben kedves Egedűs Csilla nem tud beleszólni, és nem is tudja kommentálni, igaz?
Én azt hiszem, hogy mi nekünk mindenkivel meg kell találnunk a hangot, ha lehet. Nyilván vannak olyanok, akikkel nem lehet, de mindenképpen meg kell próbálnunk, mert ugyanúgy, ahogy a parlamentben nem ülhetünk egy sarokban duzzogva, hanem meg kell találnunk a partnereket ahhoz, hogy elérjük azt, amit akarunk az erdélyi magyar közösség érdekében.
Nagyon közeledik a műsoridő vége. Szépen fejezzük be ezt a beszélgetést, tisztelt Hegedűs Csilla, mert hogy már ünnepekre, az adventi időszakra készülődünk, és nem csak mi, hanem ebben segít az RMDS nőszervezete is azzal, hogy karácsonyi turnét szervez az 50. évadját ünneplő Kaláka együttes.
Igen, nálunk a nőszervezetnél ez mindig a karácsony, a mosolygós karácsony programsorozatunkkal, ez egy hihetetlenül fontos periódus, ugye, és adventi koszorú készítéstől, ajándékkészítéssel keresztül minden nő hihetetlenül aktív és pezseg a nőszervezetben. És hát az idén überelni szerettük volna, ahogy tetszik, a mostanáig zajló projektjeinket, és ezért meghívtuk a Kaláka együttest Erdélybe, és hát Marosvásárhelyen a teljes Székelyföldet is körbeturnézza. A nőszervezet Facebook oldalán megtalálják a mindazokat az eseményeket, pontos dátumokat, helyszíneket, hol lehet jegyet vásárolni. És mi tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy egy szép délután szerezzünk a magyar családoknak, ahol tulajdonképpen szülők és gyerekek együtt tudnak kikapcsolódni, úgyhogy én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a Kaláka koncerteken.
Én már csak annyit fűznék hozzá azok mellett, hogy nagyon szépen megköszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, hogy biztos lesz a siker.
Én köszönöm szépen, hogy újra beszélgethettünk, és bármikor nagyon szívesen a rendelkezésére állok.
Köszönöm
szépen. A betelefonálóknak.